nem tudom, hogy a Bede ismeri ennek a katalán műfordítónak a munkásságát, akit most diszkvalifikáltak az afroamerikai slammer csaj katalán fordításából.
Nem ismerem, ma találkoztam először a nevével természetesen.
Ez egy nagyon kemény történet. Nem tudom, melyikőtöknek volt az elmélet
a
talán
azoknak. Most már olyanok vagyunk itt egy ilyen hiperpészízé parodi, hogy a katalán a fekete slammer költőn katalán fordítója, tényleg
hogy
őrület.
Hogy hát afroamerikai 22 éves slammer csaj, aki ugye Joe Biden beiktatási ünnepségén slammelt, vagy csak szónokolt? Na, vagy saját versét mondta. Tehát slamjét, az már nem slam, hogyha a slamedet kívülről mondod, mert már az egy kész slam, nem?
Én nem tudom, mi a slam definíciója azon kívül, hogy tehát rossznak kell lennie mindenképpen.
Van,
ez szerintem ez nem volt olyan rossz, mint egy slam.
Nem volt olyan rossz, mint egy
slam? Nem. Tehát nem...
We've learned that quiet isn't always peace in the norms and notions of what just is.
Olyan kicsit bárgyú volt, meg hát amilyen egy ilyen felemelőnek szánt amerikai nemzetegyesítő ünnepségre kell, ennyire bárgyú volt, de hát az előadásmód meg...
Ez azért olyan csodálatos, hogy a költészet ugye elvileg a 19. század végén körülbelül azért eljutott arra, mint művészeti ág, ugye, hogy nem kell mindig ez a jópofa rímelgetős dolog, és aztán a 21. század elején megint eljutottuk oda, hogy ilyen idióta mondókákat próbálnak ugye megint költészetnek nevezni, borzasztó. Most itt nem a konkrét Biden beiktatási versre gondoltam, hanem
a szlemmelés. A szlemmelés az végül is egy időmértékes verselés, nem?
Engem azért inkább így első hallásra, inkább azért a szlem színvonalára emlékeztetett a dolog.
A csajé?
Igen.
Nem olvastál tőle nyilván verset, hiszen és nem kényszerített rá senki fegyverrel, és gondolom, de ezt a beiktatási versét, amit elmondtatok, és van neki valami verses kötete, az a, hogy megyünk fel a hegyre, vagy valami ilyesmi címe volt, vagy ez a vers volt?
Most olyan dolgokról beszélünk, amit nem tudunk megint. Nem hát tudom, láthatunk, nem akár... Volt ez a vers, igen, volt a vers a csajnak, nem volt olyan jó, de hát érted, ez ilyen...
Rosszabb is lehetett
hát ez
volna.
Ez neki néhány százmillió emberhez szólnia kellett, meg hogy átmenni az üzenet. Szerintem ebben a műfajban nem volt olyan rossz. Hát nyilván bárgyú, hát...
Bárgyú?
Persze, hát bárgyú, ez
egy
volt.
Egy Bon Jovi dalszöveghez képest...
Hát annyira nem volt catchy, mint a Living on a Prayer. Vagy a Bad Medicine.
De a Born to be my babyhez képest.
Hát annyira, meg mondjuk egy ilyen Blaze of Glory szintet hozott.
Aha. Na jó, csak hogy talán még az UP-nak volt Kovács az elmélete, Ákos, hogy igazából ezeket a dolgokat, amiken hápog az alt-right sajtó, és aztán mindegyik mainstream jobbos sajtó, hogy a queer WC-ket követelik az egyetemi kampuszon, és az összes hülyeség, hogy ezek valójában nem létező dolgok, csak ilyen fanzin szinten bukkannak fel, és felfújják úgy, mintha mainstream lenne, de ha ennek
hát
a csajnak...
Hát nem mindegyik.
Igen, de hogyha ez igaz, ami most történt, ugye a hír az volt, hogy az afroamerikai 22 éves Joe Biden beiktatásán verselő slammer csaj verses kötetének katalán fordítójára azt mondta az amerikai kiadója a csajnak, hogy nem alkalmas mégse, pedig a csávó Shakespeare-től mit tudom én még fordított mindent, és hogy hát ez gyanítja mindenki, hogy mert ő egy fehér férfi. Hogy akkor, ha igen, ez igaz, akkor de, nagyon nagy a baj már megint.
Igen, de megint visszatok kell kérdezni, hogy milyennek a tétje. A katalán irodalmi élet egy olyan értékből maradt ki ezáltal. Tényleg milyennek a tétje, hogy ezeket a szar verseket most lefordítják.
Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az az, hogy most már sokat szóra beszélünk erről a PC problémáról ebben a műsorban, szerintem ez egy teljesen marginális dolog. Tehát tök mindegy. Ez a 2021-ben a világban lévő problémák közül az első 10000-ben nincs. Tehát jó rajta csámcsogni, meg emberek szeretnek ilyen kultúrharcot végni, ez egy tök jelentéktelen dolog. Egyáltalán nem érdekel. Várjál, mert a másik, már mind a kettőt elfelejtettem, a másik kettőt, de mindjárt eszembe fog jutni. A másik, amit az alt-right csaptóval kapcsolatban mondtál, tehát hogy ugye vaktyúk is talál Szeged, nyilván ezeknek a fasiszta férgeknek is néha bejön valami. Igen, tehát ez egy valóban ez egy létező probléma, hogy
Ez a hápogás, a derpegés, a
queer WC. Ez az identitás dolog. Igen, tehát ez egy létező probléma. A harmadikat már végképp elfelejtettem. Fogalmam sincs, mi volt a harmadik.
Az egyel kapcsolatban nekem az,
ez tűnik... Ez megvan oldva, menjünk tovább.
Nem, az tűnik, tűnik nagyon nagy bajnak, hogyha ez a csaj kiadója, akkor ez egy valami, és ha ezen tényleg derpegés van, akkor az lesz, hogy nem sikerült tanulni a Donald Trumpnak a 4 évéből, és hogy szerintem az itt a probléma, hogy mi az? Félrenyelted, akkor nem furcsa arcot vágtál, hogy oké, hogy a Black Lives Matter az tényleg egy aktuális dolog, hiszen olvasol pár statisztikát, hogy mennyivel nagyobb valószínűséggel lő agyon a semmiért a rendőr, és hogy mennyivel kevesebb esélyed van a felsőoktatásba bejutni, és a többi, és a többi. Hogy ugyanakkor azonban, hogy ezt valamilyen szinten meg kéne haladni, úgyhogy itt alapvetően a szegregátumokkal van a probléma, és hogy szerintem a Trump népszerűségének gét nagy részben az is okozta, hogy mondjuk Amerikában, hogy tök PC a white trash-eken röhögni, tehát ez a honeybubus reality.
Nem, az okozta, hogy ezek a white trash-ek, ezek valójában rasszista gyökerek, és elhitték, hogy most végre van valaki, ki vezeti őket.
Igen, de hogy a white trash-ezés szerintem ugyanúgy nem kéne, hogy PC legyen, mint a négerezés, hiszen egy fehér szegregátumból ugyanolyan kevés az esélyed, hogy eljuss egy felsőoktatásba, leszámítva az az előnye meg, hogy a rendőr kisebb valószínűséggel lő agyon a semmiért.
Igen, ez így van, szemben azzal az apró különbséggel, hogy az Egyesült Államok 229 éves vagy hány éves történelemben a fehéreknek úgy többnyire jó volt, a fekete bőrűeknek pedig borzalmas szenvedéseken kellett átmennünk, és ma is 1 milliárddal rosszabb feketének lenni, mint fehérnek. Ettől még kétségtelenül igaz, hogy az amerikai fehér szegény emberek nehezen jutnak egyről kettőre. Ettől még az a szenvedés, meg azok a nehézségek, amikkel szembe kell nekik nézniük, az egészen másfajta, mint amivel az amerikai feketéknek kell szembenéznie, és egyenlőség jelet tenni a kettő közé, kicsit bántó, mind a műsor hallgatói, mind az Amerikában élő fekete bőrűek számára.
Akiket verik a négerek, a rendőrök.
Igen.
És az Amerikában élő hallgatóink számára.
Igen, de ezen kívül még ezek nagyon bonyolult, persze ettől még meg a feketék közt is vannak jó emberek, rossz emberek.
Igen, igen.
Vannak, és akkor megnézted.
És akkor fognak találni egy Katalóniában egy alkalmas katalán szemét, vajon erre a feladatra?
Igen, nekem erre van egy nagyon jó jelöltem, Ilaish Moriba, a Barca új középpályás sztárja, aki, tényleg, mint a neve is elárulja, nem egy egészen...
Hiszen a Bilbao-ban, az Athletic Bilbao-ban is van afro-baszkiai.
Igen, de baszk nem fordíthat katalára, hiszen az ismét csak bántalán, ezért én Ilaish Moribát javaslom, aki Ilaish Moribába azon kívül, hogy egy kiváló focista és alig 18 éves, ő egyébként guineai származású, az benne még a különleges, hogy ezen a Masia, tudod, ahol
La Masia,
ahol ezek a fiatal focisták bent lakásos intézménye a Barcelona klubja mellett, ott ugye mind nyomják, hogy ne csak focisz, hanem valami mesterséget is tanulj. Tehát, hogy ne csak azzal foglalkozz életben, és Ilaish Moriba a futball mellett stylist és fodrász.
Wow!
Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy benne megvan az érzékenység ahhoz, hogy neki fusson ennek
fodrász?
Aha, abszolút, tök jó szakma, nem? Tehát, hogy... Igen, viszi valamire. Hogyha esetleg ez a középpályás dolog nem jön be, de hát olyan szép gólt rúgott a múlt hétvégén, hogy
de ezek nem annyira, nem annyira literer dolgok. Bár a fodrász az egy olyan kommunikatív.
Hát Nevid, miért egy focista? Most érted, Hrutka Jani most már szabad pólóba ad interjúkat a 24.hu-nak, és népszerűsíti a társaság a szabadságjogokért. Tot. Vannak köztük értelmes emberek, lehet, hogy az Ilaish Moriba le tudná fordítani.
Én ezt egyáltalán nem tagadtam, csak hát azért katalánul tud. Tehát egy anyanyelvi katalán vajon?
Ez jó, ezt az egyet nem tudom, de valószínűleg...
Hát a fordításhoz nem ártana. Tehát az a hiába stylist, akárhogy csatogtatja azt a szanolót.
Én azt gondolom, ebben a sztoriban fontosabb az, hogy a bőrszíne stimmeljen, mint hogy tudjon katalánul az amerikai fordító szempontjából. Tehát őt el lehetne adni, hogy...
Igen, de férfi. Jó, ha stylist és fodrász,
ja, hogy
akkor...
Nő is kéne.
Hát, kéne, igen.
Legyen? Hát, nem tudom. Most nem jut eszembe egy katalán fekete nő se hirtelen, de hát
ugye?
Sok van nyilván.
Olyan szűk a merítés, lehetne egy kicsit toleránsabb ez az amerikai kiadó, én azt mondom.
Valóban lehetne.
Láttatok már oltást, COVID-oltást? Mert én anyámat elvittem a héten. Csak gondoltam, elmesél.
Ja, hogy itt test közel?
Igen, igen.
Nem.
Én tesztet is csak most láttam először.
Ja, PCR-t?
Aha.
Bedugták az orrodba?
Nem.
Nem, hát a kínai. Cseg?
Kínai teszt?
Nem. Garat.
Ó, a csúdiba. Pedig biztos jó lett volna egy rektális.
Nagyon kis idő volt. Apple MacBook-ja volt az orvosnak bent a konténerben.
Ebből mire következtetünk?
Nem, csak az egész egy olyan nagyon kulturált izé volt. Egy konténerbe szépen berendezve, mint hogyha valahol nyugaton lettél volna. Ilyen.
Én a Honvéd kórházba, vittem anyámat, aki ugye erősen 80 pluszos, és mindenhol mindenki megírta, hogy mennyire nagyon patent, jól szervezett, és mennyire cukik. Tényleg nagyon aranyos volt a személyzet. Ugyanakkor jó volt, hogy azért elvittem anyámat, mert még nekem is kicsit zavaros volt. Tehát, hogy megjött a levélben, hogy 8-as számú oltópont, és tök jól ott van a Honvéd kórház honlapján. Le van fényképezve sorba, tehát még analfabétaként is elvileg oda kell találnod. Oda mentünk, és akkor mondták, hogy jó, de előbb regisztráljunk be. Ott volt egy regisztrációs ablak, és akkor kérdeztem, hogy jó, de akkor hova kell menni, ha nem a 8-as? És mondták, hogy hát menjünk ki, majd ott elszortíroznak valahova. És kimentünk, és mondták, hogy menjünk a 13-ashoz. Oda mentünk a 13-ashoz, és akkor ott nyílt az ajtó, és név szerint szólítottak embereket. És akkor mondom, hogy ez lehetetlen. Tehát nem volt kommunikáció a regisztráció és a 13-as oltópont között, hogy akkor azt most honnan tudják, tudod, és az nem mindegy, hogy most fél órát üldögelsz ott, vagy másfelett ilyen tömegben, és aztán kiderült, hogy csak véletlenül átvittek egy csomó, mit tudom én, mit szóval, na, szerintem jó, hogy elmentem a mutterrel, tehát annyira nem volt gördülékeny azért, illetve gördülékeny volt, de egy kicsit káoszos, de nagyon cukik voltak a 80 pluszos hölgyek és urak, hogy azért tényleg a nyugdíjasokat egy kicsit néha ott hagyjuk az útszélén, pedig mennyire jó nekik egy ilyen közösségi élmény, tehát hogy utána fél órát ott kellett üldögélni, és látszott, hogy tökre örült ott mindenki, hogy hát kellemesen elcsövegtek. Péter, te ez regisztráltál már?
Ez hol volt?
Honvéd kórház.
Honvéd? Ja. Én regisztráltam. És kaptam is tegnap egy e-mailt, hogy amiben közölték a kormányzati kommunikációs központ, hogy immár 1 millió embert oltottak be.
Oh.
Ez a kommunikáció egyelőre, amit ezen a csatornán kaptam.
Márton?
Én a héten regisztráltam. Úgy voltam vele, hogy mivel én már átestem ezen a betegségen decemberben, nem tolakszom, de most már itt az ideje regisztrálni, és tényleg a világ tehát a leges legidegesítőbb az egészben, hogy nem kapsz egy megerősítő e-mailt, hogy regisztráltál. Azt hiszem sehova nem regisztráltam.
De te fél évig elvileg nem kaphatod, de vagy legalábbis igazolt.
Három hónap, vagy valami. Hát, igen? Azt hiszem valami ilyesmi. De hát majd, ha élesben fölhívnak, hogy kérem, akkor ezt majd megmondom, hogy voltam beteg, és adják, amikor akarják.
Én most regisztráltam, mert mielőtt indultam a stúdió, a feleségem szúrosan rám nézett, hogy regisztráltam, mert már mondom, nem, és akkor már éreztem, hogy be kell regisztrálnom, és nagyon vicces az a felület, hogy jobbra pedig a izé van, a minek hívják. Tehát két oldala van a képernyőnek, a bal oldalán regisztrálsz, a jobb oldalán pedig a nemzeti konzultáció a szóval, amit igen, kerestem, hogy kitöltheted a nemzeti konzultációt a nyitásról. Amiről azt tudom elmondani, a BEDEL szedte össze remekül, hogy melyik ország hogyan védekezik, és hogy mi mennyire nem csinálunk semmit. És hogy ezzel kapcsolatban, hogy ugye most azért nagyon le van nálunk zárva minden, de hogy valójában mennyire van lezárva minden, szerintem egy dolog árulkodik, a forgalom. És hogy a forgalomban semmi különbség nem volt, én ma éreztem, hogy ma már valahogy könnyű volt közlekedni, de hogy mennyire vannak lezárva a boltok, hogy vásároltam 8 GB RAM kellett a laptopomba, és akkor néztem, hogy úristen, akkor most kiszállítják, mi van, elkezdtem nézegetni a lehetőségeket, és ott volt, hogy a bolt valójában nyitva van, mert hogyha a munkavégzéshez szükséges dolog kell, akkor oda mehetsz érte személyesen, tehát akkor gyakorlatilag ez olyan, mint egy bolt, bemész a boltba és megveszed, majd ezek után felbuzdultam, elmentem a motoros boltba, vettem egy ponyvát a motorra, mert a múltkor megsétáltottam, és láttam, hogy ráment a garázspor. Nem jó sehogy se, és kérdeztem tőlük, hogy nem kéne, hogy zárva legyenek ők amúgy. Egy motoros bolt, az nem nevezhető egy életszükségletnek, és mondták, hogy hát benne van a tevékenységi körükben a motoralkatrész és a kenőanyag.
Engem is van az étteremben, ahonnan kaját hoztam, elkérdezte a lány, hogy nem tudom, hogy nyomtatványból nyitva van-e. Mondom, hogy szerintem én eddig, ami boltról hallottam, az mind nyitva van. Tehát, hogy a nyomtatvány volt ezen belül valószínűleg nyitva van, és tényleg nyitva volt egyébként. Tehát, hogy az is.
Mindenki nyitva
van. Hiszen nyomtatvány kell.
bárki vehet bármit. Hát nem tudom, hogy a Bede elsíratta a Barcelona bajnokok ligája álmait. Nem viselt meg, mert igazából most már a választások utára készül.
Én 2-3 éve elsírattam már ezt a csapatot azóta.
Viszont nem tudom,
hogy... Feldolgoztam már a gyászt.
Jürgen Klopp ismét Budapesten járt. Nem tudom, hogy 2 hete volt-e itthon Budapesten, vagy most. Vagy most volt-e idegenben. És megkérdeztük-e meg, hogy a magyar nők hogy tetszettek neki így másodszor. És ő egy nagyszerűt nyilatkozott, hogy hát a világon sok hely van, de azek közül a helyek közül Budapest az egyetlen, vagy a 3 helyen lehet játszani a meccset, ugye Lipcsében, Liverpoolban és Budapesten, és Budapest az egyetlen, ahol nem kéne lenniük, mert itt a legszörnyűbbek a fertőzöttségi adatok. Nem tudom, hogy most ő a célkeresztbe került-e a kormány médiában emiatt. Vagy büntetésből megkérdezték tőle 8-szor, hogy tetszik ez a gyönyörű stadion, mellyel kapcsolatban láttam a Twitteren egy képet, a Népstadion már, mint a Puskás Ferenc Arénának hívják. Az eredeti látványterv az megvan, hogy futópálya lett volna a tetején. Egy angol szerző előásta az eredeti látványtervet, tehát úgy van a nézőtér karé, és a tetején nem verseny futópálya, mert csak egy 4 sávos volt, és mellette jobbról-balról vastag műfű, és párok beszélgetnek ott, meg nyújtanak ott a műfűben.
De az általában nem szokott összejönni a látványterv megvalósítását, ez a Duna Arena sem.
Igen, pontos. Az a legszebb.
És ott nagyon várom, hogy hívják a Városligetbe ezeket a múzeumi negyed, hogy mi a jó ég azoknak, és a látványos épületei valójában hogy fognak kinézni, hát nyilván.
Én még azt mondom, az Üllői úti stadion mellett elkezdett kinőni a földből egy ilyen gyűrű, kuraszerű...
Hát az a kézilabda, ami most...
Képződmény, ami egészen gigantikus, és ugye kiderült, hogy még nagyobb lesz, mint a Papp László Aréna, és ott a buszpályaudvar mellett, hogy az hogy fog kinézni. Mert az egyszer csak elkezdett, ugye a látványterv meg minden nélkül elkezdtek építeni oda egy a Budapest Papp László, vagy a Papp László Arénánál nagyobb csarnokot. Egy kézilabda stadion.
Igen, és? Csak azért, mert például a
Budapest
Aréna... És most
nem jártam arra hónapok óta, és kíváncsi vagyok, hogy hol tart. Semmi más.
Mert a Budapest Aréna azt nekünk építették az ablakunk alá kb. És én mondom, hogy hát...
A ilyen, Duna Aréna.
Vagy Duna Aréna, mit mondtam?
Budapest Aréna.
Duna Aréna. Hát a hosszú Katinka sportuszoda népiesebb nevén, és én mondtam mindenkinek, hogy kurva jól fog kinézni, egy ilyen pekingi fecskefészek jellegű lesz, de akárhogy is, akárhogy épült,
aztán csak egy kocka lett, egy
teremgarázs lett belőle, de hogyha lesz a felcsúti per, lesz a felcsúti per...
Wishful thinking, te!
Igen. De szerintem Orbán Viktor halálos bűneinek listájára mindenképpen oda venném, hogy sportra sokat költünk, de szerintem az élsport nem sport, tehát gyakorlatilag sportra 0-át költünk, tehát hogy ez tényleg tök jó lett volna, hogyha van egy futópálya a Népstadion tetején.
Nem 0-át, megy azért a tömegsportra
mi?
Is.
Mi? Hol? Mi?
Megy azért egy mi? Csomó ilyen ezekből, gyerek focira.
Igen?
Egy csomó,
megy egy focira.
Tudod, hol fut a Bede? Mondd meg, tessék, hova jársz futni?
Temetőbe kell futnom.
Temetőbe jár futni.
Na jó, de ő a szándékosan marginalizált liberális értelmiség részéről. Direkt arra vegy ki az egész, hogy ő rosszul érezni.
Hát megtudod, hogy direkt azért magyarok sírját taposhassam. Ott futok, ott Arany Jánosnál egy kicsit, ott kaparom a földet, rosszabb legyen neki.
És Smukkandor sírjánál van a forduló?
Hát Smukkandor sírja, ami várja a Smukkandor temetését, talán még évtizedekig kell árválkodni a Smukkandor nélkül.
Reméljük, minél tovább.
Hát igen, milyen 120, vagy hogy kell mondani?
Mit?
Van valamilyen mondás, nem? Hogy ilyen 120 évet.
Hát sajnos ezt nem tudom, németül. És melyik részén van Smukkandor?
Smukkandor egészen a közepén van, ugye most a Fiumei úti temetőről beszélünk, Orci út, és annak a közepén van egy ravatalozó, és azt hiszem, tehát közvetlenül mögötte van.
Jó helyen? Tehát tök jó fél emberek, Kossuth?
Nagyon, nem a Kossuth máshol van, de jó, tehát az jó hely. Az jó, tehát... Tudom ajánlani.
És oda van írva, hogy Smukkandor 1972-től.
Igen, rá van vésve valami, tehát egy ilyen családi sír, több név is van rajta. De erről, tehát ez engem azért nem lepett meg, amikor futás közben szembe jött Smukkandor neve, mert erről már olvastam. Tehát ugye egyrészt ugye van az, hogy ő oda azt hiszem kiár trombitálni, vagy valami ilyesmit, valami családi barát sírjához. Ezt most kicsit elvesztem a dologba, de van valami, tehát ő vagy virágot visz, vagy lehet, hogy a
Lagzi Lajcsi trombitál. Én azt azért kétlem, hogy valaki ott trombitál.
Akkor lehet, hogy a trombitál.
Azért meredekebb, mint hogy a
Bede ott fut. Egy nagy megemlékezés nyomott mindig.
Én tényleg visszasírom azokat az időket, és... amikor az Andor még a magyar politikának, hogy mondjam, központi alakja volt.
És van ez a másik sír, amire föl, ahol valami család, aki neki fontos, hogy tehát nem tudom, tehát a Smukkandornak ezek a eredet történet az ilyen teljesen konfúz, szerintem kb. Nem is Smukkandornak hívják, én nem tudom, és föl van vésve.
Gyanakodsz rá, hogy Smukra magyarosított?
Föl van vésve oda a neve egy sírra, amiben többen már nyugszanak, de ő még nem nyugszik ott, őt csak várja ez a sír, hogy...
Születési neve Vujicic Rutko.
Például. Egyszer láttam, akkor jöttem rá, hogy mennyire zseniális formaterv, egy Smartban láttam, ugye Smukkandornak eléggé ingadozik a súlya, és akkor éppen nagyobb volt, de egy Smartban ültek ketten Hagyó Miklóssal.
Hát most, amikor a legutóbbi önkormányzati választásokon csinált ilyen életnagyságú papundekli fotókat, hát az csoda, azt el tudnám képzelni ott a temetőbe is, nem? Hogy oda kérek. De hát az fantasztikus volt. Tehát, hogy mentél az utcán, és akkor ott állt egy ilyen életnagyságú Smukkandor, óriási.
Hát ez mindenképpen félelmetes.
Óriási, igazi showman.
Mielőtt rátérnék a dimenzió kapukon át a végtelenbe vezető Jakab Péter interjúra, és csak hogy gondolkozzatok.
De nem akarsz Jakab Péter interjút csinálni? Vagy
igen, hogy veled is szeretnék egy Jakab Péter interjút csinálni, hogy hát egyfelől ez a puritánsági verseny, ugye, hogy hova vezethet, hogy azért ugye a múlt heti műsorban a Bede elmondta, hogy megnézte a Shane McGowan dokut, aztán utána bevallotta, miután megetetett minket, amatőröket, hogy megnézte, kiderült, hogy mégsem nézte meg. Nem szeretném azonban elvenni a hallgató kedvét attól, hogy megnézzék a Shane McGowan dokumentumfilmet, mert én ugyanis tényleg megnéztem azt a rohadt Shane McGowan dokut, és képzeld el, hogy az volt, a Bedének amiatt voltak ellenérzései, hogy Johnny Depp csinálta az interjút ugye Shane McGowan-nel. Nem. Tudod, ki csinálta az interjút Shane McGowan-nel?
Na.
Johnny Depp valóban iszogat vele, de azt nem nevezném
interjúnak. Mások is iszogatnak vele, csak már elfelejtettem, hogy ki.
Egy hosszú interjút.
Tudsz még inni?
Jerry Adams, a Sinn Féin, a Sinn Féin elnöke, ami az Iránnak a politikai... Tehát gyakorlatilag az egy terrorszervezet. Hát tehát igen, hogyha Jerry... politikai szárnya van egy terrorszervezet, tehát egy effektíve terrorista.
Igen.
És figyelj, tök jó a Shane McGowan doku. Én sose szerettem a Pokes-t, sose hallgattam, mert mindig, aki nekem ajánlotta, az azzal próbált eladni, hogy nincs foga. Tudod, rossz. Tehát meg engem idegesít ez a pikulázós izén, én ezt olyan commerce-nek tartom, plusz annyira sose tudtam angolul, hogy én ezt megérteném. Nyilván a szövegek jók, de hát a Shane McGowan meg annyira érthetetlenül beszél angolul, hogy még az angol változatban is ő végig feliratozva van. Mert... Jó a film, nem nagyon szól zenéről, de annyi érdekes dolgot látsz benne, pont az ellenkező véglet, mint a Siess hazavára mama című Barta Tamás dokumentumfilm, amiben 40-szer van ugyanaz a klip részlet. Ebben annyi ilyen 19. 20. század elejé archív felvétel van, hogy megismered azt az Írországot, és az egyik legszebb rész, amikor Jerry Adams, terrorista, beszélget Shane McGowan-nel a nagy éhínségről, ami az 1850 körül volt Írországban, amikor nem is tudom, százezerek haltak meg.
Shane McGowan a nagy szomjúságról lehet igazából
beszélni. És a Bede egyébként rosszul volt, hogy a Shane McGowan Angliában nőtt fel, mert nem, ott született, de a gyermekkorában már Tipperary-ben, tehát nagyon kicsi volt, 1-2 éves volt, amikor oda költöztek, tehát igazából nem Angliában nőtt fel. De hogy az anyjának nagyon vágya volt, hogy középosztálybeli angol lehessen, és hiába volt az apjának jó melója, az kizárt, hogy te írként középosztálybeli angol lehess. Na mindegy, és mesélte Jerry Adams terroristának, Shane McGowan, Szóval szerepel Shane MacGowan a saját magáról szóló filmben, és valahogy a nagy éhínségről beszélgettek, és mondta Shane MacGowan Jerry Adamsnek, hogy és azt tudtad, hogy nem volt föld, ahova temessék azt rengeteg halottat, és a tengerparti homokba temették a halottakat. Ezért ő, amikor egy csajt kivitt a tengerpartra egy randin, és ott sétálgattak, és ott egy kicsit szaladgáltak, vagy valami belerúgott a homokba, és egy koponya kifordult, hogy a mai napig onnan a csontok folyamatosan kerülnek elő.
Szerintem nem szabad mindent elhinni egy terrorista és egy alkoholista beszélgetéséből.
Úgy érzed, nem fordult akkor elő a koponya, és hogy nem a homokba temették azt a több százezer halottat, és a hajók, amikkel vitték az emigránsokat Amerikába az írek, hogy azokat koporsó hajóknak hívták, mert azon is rengetegen meghaltak ezrek, mire kiértek Amerikába. Meg szólna, nagyon szép, hogy Shane MacGowan azt mondja, hogy ő még gyermekkorában az volt, hogy nem volt se vezetékes víz, se villany, hogy kimentél a házba, az a főbejárat, tehát az ajtó elé ott pisáltál, és a mezőn szartál, hogy így érdegéltek ők ott Tipperary-ben, és hogy micsoda, hogy a legnagyobb élmény a gyermekkorából, amikor az áramot bevezették, és lett fény a házakban belül.
De én úgy tudom, hogy Magyarországon is sokan ilyen körülmények között nőttek föl, sem meg olyan generációjában, hogy mi a meglepetés?
Sőt, Olaszországban is.
Hát ugyanez írben. És, de például a magyar gyerekek 5 éves korukban nem stoutot kaptak, hogy jól aludjanak.
Hanem pálinkát.
Na tessék, például te aztán.
De például Winston Churchill leírja a II. Világháborúról szóló kötetében, hogy ő Stalinnál látott először keverőcsapot. Tehát, hogy egyszerre folyt a hideg és a meleg víz. Tehát
az ma is így van a brit szállodákban amúgy.
Igen, langyos vizet ott látott először csapból folyni.
De nem terjesztette el Britanniában amúgy.
Nem, ott a hagyományokhoz jobban ragaszkodnak.
Ha már itt tartunk.
Főleg az ilyen értelmes.
Sajtóhoz értő emberek miért fosik annyira a brit királyi család bulvár sajtótól? Mi a tökön félnivalójuk van a bulvár sajtótól?
Nem fél az. Hát ez egy ilyen
mindenki
játék.
Azt mondja, hogy fél.
Ez egy ilyen játék. Hát részben abból él. Hát más értelme nincs. Nem? Ez mindig egy ilyen játék a celebek és a bulvársajtók között, hogy a celebek mindig ki vannak borulva a bulvársajtó, hogy jaj, rettenetes, de másrészt meg egész értükben máshogy csinálnak.
De ez a brit királyi család,
de ez ugyanaz,
ő fix fizetést kap, nem kell eladnia magát.
Ugyanaz, szerintem az történik, hogy azért az angol királyi család is érzi, hogy elég ingatag lábakon áll már az ő uralmuk, és erre szerintem elég intő példa az, ami a spanyol királyi családdal történt, aki nem egy évszázados monarchia, ami csak úgy a nyakukon maradt, hanem a Franco halála után a spanyolok tényleg hálásak lehettek annak, hogy azért, hogy az örökösnek kijelölt János Károly, aki választhatta volna azt az utat is, hogy marad a diktatúrikus úton, a demokratizálódás felé indított el az országot. És annak ellenére, hogy a spanyolok ezért rendkívül hálásak lehettek a királynak, őnek a 2010-es évek elejére nagyjából sikerült még ezt a rendkívül jó imidzsét is néhány ballépéssel elrontania, amiben volt minden a férekúrástól a botszvanai
elefánt.
Nem, inkább ilyen férekúrás, botszvanai elefánt vadászat, haverkodás a szaudiakkal, stb.
Hát ez volt a pénzmosás, ott valami...
Volt ott minden, igen, az is van, minden van. Igen, titkos svájci bankszámlák, minden. És ugye ott nem állt a sajtó a királyi család mellett, vagy csak a spanyol sajtónak csak egy nagyon-nagyon kis része a tényleg a nagyon jobb oldali.
Igen.
És az angolok szerintem joggal tartanak attól, hogyha ellenük fordul mert az angol királyi család joggal tart attól, hogyha ellene fordul az ebben a podcastban is már egyszer körbejárt Rupert Murdoch és az ő sajtóbirodalma.
De hát ellenük van fordulva.
Nincs ellenük fordulva, a Suntól a Daily Mailig, a királynőnek a nimbusza, az nincs kikezdve. Bele lehet rúgni Harrybe, bele lehet rúgni Meganba, bele lehet rúgni abba, hogy hülye a Károly, és mit csinált a Diana-val, mert ugye tudod, Diana meghalt, és azért szeretni kell. Amíg nem halt meg a Diana, addig egyébként nem szerették. És egyes összes.
A nép nem szerette?
Nem a nép, a bulvársajtóról beszélek. És
a bulvársajtó utána se szerette.
A halála után? De hát most már ilyen, most már egy angyalka ő az égben, tudod. Hát az emlékszel, hogy milyen fiatalon elment.
Emlékszem.
Ja, igen. Na,
ha becsatolta most... volna magát abban a rohadt bálna merciben.
Szóval, tehát, hogy körbeérjek a kérdésedre, az a válasz, hogy szerintem az angol királyi család, a Windsorok, joggal tartanak a sajtótól, a bulvár sajtótól, és járnak a kedvében, vagy élnek egymás mellett egy szimbiózisban, parazitizmusban, vagy aminek akarod nevezni ezt az állatvilágból, de tehát ez nem egy ilyen egyértelmű helyzet. Mint
de mitől félnek? Mi a worst case szenárium? Mi bajuk lehet?
A worst case szenárió az az, ami most Spanyolországban van, hogy az államfői funkciót ellátó Fülöp most már király, ugye? Igen, aki az apját, a második János Károlyt követte.
Ja, hogy a spanyol, igen.
Igen. Ő egy béna kacsa, aki viccek tárgya, senki sem szereti, népszerűtlen a lakosság nagy részének körében, és nem csak azért, mert vannak katránok meg baszkok, akik abóvó utálnak mindent, ami madridi, mert ezek ugye Angliában is, vagy Nagy-Britanniában is megvannak ezek az elnyomott kisebbségek, akik joggal gyűlölnek mindent, ami a Buckingham palotában lakik.
És de mi bajuk lehet?
Tehát... Attól, hogy erodálódik az ő hatalmuk, nimbuszuk.
Kirúgják, többé nem király. Akkor mi baj lesz? Mennie kell a balettba ugrálni?
Ez nem így áll. Hát van nekik egy státuszuk, érted? Neked is van egy státuszod.
Nem láttad a crown, nem láttad a koronát. Abból annyira kiderül, hogy ez egy meló. Mégpedig egy igen szar meló.
Tehát, hát hogy... én úgy tudom, hogy vannak szarabb melók egyébként.
Vannak, még de kevésbé is. Szarok is vannak. Szerintem több kevésbé szarmeló van. Tehát a...
Tehát nem, ez egy... Amikor úgy... ekkora vagyonod van, mint az angol király családnak, az azért mindig nagy meló. Mindig nagy meló.
De figyelj, bármelyik insta szerepként többet Gates keresne.
Nagy meló.
Megoszt egy tubus Colgate fogkrémet, és többet keres vele, mint amennyi a bárki a brit királyi családban.
Jó, de azért az...
Az, nem, tud az, lenni. Az ingatlan vagyon, ami a brit királyi család.
Az nem az övé, aztán nem tud mit csinálni.
De hát egy csomó az övé. Hát ahogy én úgy tudom, hogy az angol királynő effektív a leggazdagabb ingatlan tulajdonos Angliában.
De az...
De most nem néztem utána.
És ha nem is az övé, nem, tudja megenni. Nem is a nevé, na jó, de használhatja. Tehát szerintem...
Használhatja, nyilván, így is használhatna.
Nyilván az most már 90 akárhány éves királynő nem attól fél, hogy őt letaszítják a trónról, hát meg nyilvánosan kivégzik. Ő szerintem ő már nagyon ebben nem gondolkozik, de hát ez a királyi család, ez egy cég, hogy úgy mondjam, és nem véletlenül nevezik The Firm-nek ebben az interjúban is, azt hiszem, amiből én egy percet nem láttam, mert rohadtul nem érdekel az egész idióta angol királyi
ahogy
család.
A futball huligán bandákat is nevezték, ugye, Angliában.
Igen, de hogy ennek a cégnek vannak érdekei, alkalmazottai, vagyona, profitja, stb., és hogyha nem lennének jobban a bulvár médiával, ami őket nekik a propagandagépezetük, hogy úgy mondjam, akkor ezek a nem tudom, esetleg kevesebb alkalmazottat tudnának csak eltartani.
A felelősség, nem hogy mennyi embernek adsz munkát?
De ez nem is feltétlenül a királynő döntés, hát gondolom ezek ilyen vannak ott ilyen, akik a, tehát ő kb. Csak a chairwoman of the board, hogy úgy mondjam, hogy maradjak a céges hasonlatnál. Itt vannak mindenféle chief financial officerek, meg fogalmam sincs, de hát így működik nyilván egy királyi család.
Én nem tudom.
Chief technology officer.
Pláne.
Ahogy igen. A Crownból mutatták, hogy szegény Fülöp hercegnek hova kell, tudod, az a jössz-mész, állandóan eleve ahogy föl kell öltözni, hogy úgy kezdődnek a reggeleit, hogy valaki rátör, és szétrántja izomból a függönyöket. Hát ez mind borzalmas. Hát én felmondanék bárhol, ha így kéne minden reggelnek kezdődni. Hát az tényleg borzasztó.
Tényleg rettenetes.
Hát ott áll előtted egy libériás, szeretnél úgy fogad mosni minden este, hogy áll előtted egy libériás csáv, egy lavorral a kezébe, és abba kell beleköpnöd. És muszáj, nem mondhatod, hogy menjen el, nem kell, hiszen akkor egy embernek től elvetted a munkáját. Tehát én azt mondom, hogy sokkal jobb otthon egy fürdőszobába fogad mosni, mondjuk ennek a másik véglete tényleg Jakab Péter, akinek ebben a rémesen a puritán.
Várj, szeretném az előző két témát, két angol nyelvű bekezdés felolvasásával egyrészt összefoglalni, másrészt lezárni. Az Irish Times-ban jelent meg egy egészen kiváló
fake news.
Elolvastátok az Irish Times?
Ez biztos az angol királycsád nagy rajongója az Irish Times.
Kvázi kritikáját a Harry and Meghan interjúról? Nem, pedig beküldtem a
444
szerkesztőségi listájára. Nem. Szeretném elolvasni. Having a monarchy next door is a little like having a neighbor who is really into clowns and has daubed their house with clown murals, displays clown dolls in each window, and has an insatiable desire to hear about and discuss clown-related news stories. More specifically, for the Irish, it's like having a neighbor who is really into clowns, and also your grandfather was murdered by a clown. Beyond this, it's the stuff of children's stories. Having a queen as head of state is like having a pirate or a mermaid or an Ewok as head of state.
Ez szerkesztőségében az ércik, vagy miért?
What's the logic? Bees have queens, but the queen bee lays all the eggs in the hive. The queen of the Britons has laid just 4 British eggs, and one of those is the sweatless creep Prince Andrew, so it's hardly deserving of applause. Átérhetünk Jakab Péterre.
Szép.
És ez így még így nagyon hosszú bekezdéseken át megy. Shane McGowan már nem tudná ilyen szépen...
Ezt kéne lefordítatni a Barcelona középen.
Azt kifordíthatja le? Egyébként én azért olvastam fel angolul, mert mivel nem vagyok ír, ezért nem fordíthatom le magyarra. Tehát nincs bennem az a... Mint ahogy ugye a feketék azért nem fordíthatja le más, hiszen nem érezhetik azt a szenvedést. Nem érezhetik azt a szenvedést, amit ez a Gorman nevű amerikai költő hölgy érzett.
Gorman, tényleg.
És ezért nem hiteles, amit mondanak, ezért én sem fordíthatom le ennek a érezhetően dühös ír szerzőnek a szavait magyarra, és csak betűhíven próbáltam angolul visszaadni. Parancsolj, Jakab Péterről szerettél volna
beszélni.
Nem, még
előtt azt el kell mesélnem. Tehát a Julian Temple, mint rendező, szerintem nem rossz. Nagyon jó van megcsinálva, hogy van egy olyan, nincs új interjú, hanem Shane McGowan ködös tekintettel bámul egy diktafont az asztalon, amiről egy régi kásás interjúja szól, és nagyon jó stílusú rajzfilmbetétekkel van ez áthidalva, tehát látod a kis gyermek Shane McGowant, amit cigizve táncol az asztalon a kocsmában egy üvegsörrel a kezében, és Shane elmeséli, hogy neki a katolicizmus nagyon fontos, hogy neki az egy olyan magic és izé, és hogy X néni a családban, ő volt a vallási vezető, és ő csinált belőle 4 éves korára már vallási fanatikust.
Well, I know who was the religious leader of the house.
Taught me the catechism.
She turned me into a religious maniac at 4.
Used to buy me cigarettes. Back horses with me. Gave me food. Gave me chocolate.
Then when she had me pissed and smoking like a chimney.
Tovább ő szoktatta rá a dohányzásra és a piára is, és együtt olvasták a Bibliát, megtanította neki a katekizmust. Szóval na.
Ha most nem térünk át Jakab Péter, és a következő adásban még egyszer előveszed Shane McGowant, és soha többé nem jövök be ebbe a műsorba. Kérlek, kezdje Jakab Péterről beszélni.
Igen, muszáj volt, hogy ajánljam neked, hogy pedig, nézd meg.
De most sem nézem meg. Jakab Péter, igen.
Pedig én még szóval, a latin világnál le akartam.
Szóval, hogy mivel hogy van itt köztünk a kulináris karta egyik aláírója, nem tudom, megütötte a szemedet a kedvenc, az ünnepi étele Jakab Péternek, ami már nekem egy kicsit ilyen kortárs művészeti projektnek tekintem Jakab Pétert, tehát egyfajta ilyen puritán paródia, hogy mi volt a...
Nincs ez egyedül szerintem.
Várjál, paprikás krumpli nokedlivel, ilyen létezik?
Létezik.
Paprikás krumpli nokedlivel?
Persze.
Hogyan? El van osztva hosszában a tányér, és balról van a paprikás krumpli, jobbról a nokedli, vagy ez egész egy ilyen gusztustalan izébe össze van keverve. Te láttál már ilyet?
Nem, de én tökre úgy kezdtem el rajta gondolkodni, mint ilyen nagyon modern, high-end, fine dining
feldolgozás,
hogy ez, de dekonstruálva, és ilyen...
Dekonstruálva, igen, ki krumplis, tehát tulajdonképpen a krumplit meg a nokedlit, azt össze lehetne dolgozni, ugye egy krumplis tészta szerűségbe. És
létezik
akkor,
paprikás krumpli nokedlivel? Én erről sosem hallottam.
Létezne van evieskeny már, hát hány ilyen van? Gulyásleves csipetkével ugyanaz. Nem, tészta, krumpli, paprikás
leves csipetkével?
Igen.
Az olyan létezik, olyat láttam. De paprikás krumpli...
Nokedlivel ugyanaz. Hát ugye simán lehet nokedlit szaggatni.
Össze van keverve egybe?
Nem, nokedlit szaggatsz simán bele a paprikás krumpliba.
Ettél már ilyet paprikás krumplit nokedlivel?
Ettem, persze, hogy nekem anyám például szokta így csinálni nokedlivel.
Hoppá,
mert mi alföldiek vagyunk. Mi alföldiek vagyunk, kérlek szépen. Ugye Alföld közepén nagykújság, minden nokedlivel eszünk.
Nálunk érted? Az Alpok alján hát ilyen nem volt.
Hát jó, hát te ott, az már nem is Magyarország.
Garmisch-Partenkirchenben a szombathelyi legelőkön.
Így már ti ott spiclitettetek, vagy mit kell.
Szóval na, Spiclitettünk, igen, valaki KGB-s volt, igen. Akkor azt együtt felfajtuk.
Hát szóval... mi csak macezgombócot tettünk szóval reggelire.
Tehát... Szárazon.
De egyébként hát, hogy... ugye, bocsánat, azért jó, hogyha ebbe belemegyünk, mert ugye az egész Jakab Péter, és egyébként szerintem ez nem puritánságnak, tehát ez nem műpuritán, hanem egy ilyen proli, tehát szörnyű, de hogy az egész elmegy abba, ahogy most elkezdtük sorolni, hogy ki mit evett, mint ugye a híres Monty Python sketch.
Nekem is az jutott eszembe, hogy egy dobozon laktunk a bekötő
én
után.
Én már egyszer idéztem, csak így szép lassan.
Teljesen
egyértelmű. És hideg salakot reggeliztünk.
Well, when I say house, it was just a hole in the ground covered by a sheet of tarpaulin, but it was a house to us. We were evicted from our hole in the ground. We had to go and live in a lake.
És minden este apám hidegvére lemészárult, majd a sírunkon táncolt, és azt énekelt, hogy halleluja.
És 20 fontot fizettünk, hogy dolgozhassunk a malomban.
You de boldogok lucky. Voltunk. Ja, de boldogok.
Na mindegy, szóval, hogy ez egy kortárs művészeti projektnek is elmegy, hogy a PR-ből puritán politikus, aki 2,5 millió, azt hiszem a...
Valami, figyelj, azért ez a kortárs income. Művészeti projekt, ez egy nagyon széleskörű projekt, és nagyon régóta megy, Magyarországnak hívják. Tehát ezt már Kádár János elkezdte, az egész Facebook az ebből áll, ugye, ami magyar csinálja. Csak jó lehet Facebook csoport, ahol rajonganak a Túró Ruditól az Árlatos szendvicssütőig.
Mindenki csinálja.
Érted, a legigénytelenebb szarokért, érted, hát ez egy...
Nem, most volt a tegnapi körleveletben, nem te nosztalgiáztál a kazetta iránt egész véletlenül, ugye te is csinálod.
De persze, de hát az, nem mondom azt, hogy jó, hát milyen szar. Az milyen MK27-es Magnóról megírtam, hogy milyen szar volt, ugye? Az is, de persze.
Na, de várjál, de tehát mindenki csinálja.
De a kazetta,
csinálja,
mint társadalmasító. Nem,
tehát mindenki csinálja az álpuritánságot és az önsajnáltatást, de szerintem Jakab Péter, ahogy ezt így végig tolta, hogy ez már tényleg ilyen nagyon átment paródiába. És hogy vajon ő ezt
de
utána...
De mi, amikor Orbán beleevett a pörkölt szaftba, hát az is egyértelműen a pár...
Persze.
Tudod, hogy volt az a híres Kádár izé, hogy neki be volt készítve, hogy elment a konferencia, vagy nem tudom én milyen nemzetközi találkozás, neki a konyhára be volt készítve a krumplileves kispiros lábosba, és azt véletlenül, de ugye állítólag az is meg volt szervezve, azt véletlenül le is fényképezték, és akkor benne volt a Népszabadságban, hogy ő ott teszi a krumplilevest.
Na, és nekem olyan, hogy pillanatnyilag kedvenc kortárs művészem lépett elő ezen a héten Jakab Péter, hogy,
gratulálok.
Hogy ezt igazából egy 80-as IQ fölött nem veheti komolyan igazából senki. Tehát aki már újságot olvas, az ezt nem veheti komolyan, tehát ez
na
nekem
hát
már...
Akkor jó, akkor megnyert a választást, tehát az teljesen jó.
Ez a magyar politika legfontosabb tanulsága, meg Orbán Viktor legnagyobb felfedezése 2006 óta, hogy nem az értelmiségre kell szabni. Tehát
és nem, az értelmiséget az újságolvasásnál
így van, fölött, így van, igen, így van. És a szövegértés képességénél már meg lehet húzni.
Hogy annyira működik, amit Jakab Péter csinál, hogy egyfelől ilyen metapoémban szerintem nagyszerű, tehát tényleg újságolvasó és a fölött az már tud rajta röhögni, hogy öregem, hát ez tényleg zseniális, hogy benyögöd ezt a paprikás krumplit nokedlivel, majd utána elmész fotózkodni egy panel elé, fekete, nagyon látható a műbőr Jackie-ben. És utána eszed a paprikás krumplit nokedlival, két fiú gyermekeddel, valami lócán. Hogy ez egy olyan dolog, hogy egész nap gondolkoznod kell rajta, vagy többen gondolkoznak rajta, és itt válik szerintem művészetté, hogyha megfelelően folyamatosan tudod ezeket gurítani. Ugyanakkor azonban van ennek egy olyan szintje, ami Viktorékból kiváltotta a pánikot, hogy állítólag nagyon kilőtt neki a Facebookos, meg egyéb ilyen politológusok ugye? Által vett népszerűsége.
És akkor te meg itt röhögsz, bazd meg.
Hát röhögök, hogy ez az igazi, hogy tehát az értelmiségnek is rejt valami csemegét. Tehát, hogy mi ezen? Én komolyan
tehát
mondom.
Tehát egy rajongói klubot akartál most
én rajongó, én komolyan. Hát figyelj.
És
hát
az a visz, hogy mögötte egy ilyen 80 fős táp dolgozik a proli izéken.
Igen.
A proli íváson.
Hát tehát, hogyha most a, nem tudom, Magyar Nemzet, mi most a kormány szócső, hogyha az ő helyükben le...
Mi az egyik? Most akkor
nem tudsz, ja minden. Hogyha én lennék a Kesma, a központi propaganda elosztó, bár lehet, hogy megcsinálták, csak nem olvasom az ő termékeiket, hogy akkor a Jakab Péter havi fizetéséből hány deka parizer jön ki, és az így egymásra rakva, milyen magas tornyot képez. Tehát Jakab Péter havi fizetéséből el tudsz-e jutni egy év alatt a Holdra? Mondjuk egy parizer tornyon. Vagy az egy olcsóbb, költséghatékonyabb a paprikás krumpli, tehát szerintem, hogyha paprikás krumplira számolod át, és mondjuk átlagos horpat alumínium éthordókban rakod egymásra ezt a paprikás krumplit, hogy akkor a Keops piramis magasságáig milyen gyorsan...
Milyen órája van Jakab Péternek?
Hát igen, ez egy érdekes dolog.
Én csak azt szeretném közbevetni, hogy szerintem a Kesma és irányítói számára nem olyan rossz az, hogyha Jakab Péter előtérbe van tolva, és egyre csak népszerűsödik. Persze. Hiszen a Fidesz persze számára az egy elképzelhetetlenül csodálatos álom lenne, ha és valahogy Jakab Péter lenne az ellenzéki miniszterelnök jelölt. Hiszen igen, akkor...
Miért?
Mert az ellenzéki tábornak a nagy része azért balos.
Meg hát eléggé... Igen, tehát hogy ő nagyon megosztó, ő azért nem... Érte nem...
Nem szerintem jár... elfogadják, hát balos, ő meg egy puritán. Egy tőrölmetszett paprikás krumplis nokedés.
És ugye még zsidó is mellé, úgyhogy
ráadásul, pláne, igen. Ráadásul úgy, őt itt... jákobozták, tehát megvan a pokorni faktor is, pokorni gyurcsány faktor, hogy ha bántanak, az jó. Tehát ő megkapja a bántást, már a Jobbikban is jákobozták.
Én ennek ellen, mindennek ellenére, amik persze igaz, amit mondasz, azt gondolom, hogy a Kesma, illetve a Fidesz számára az egy álom, csodálatos álom lenne, ha Jakab Péter lenne az ellenzéki miniszterelnök jelölt, és ezért ezek a szurkálódások annyira nem komolyak.
Szerintem
az ő irányába.
Én azt mondom, hogy...
Abba egyetértek a Mártonnal, hogy nem hiszem, hogy ettől leizzadnának Viktorik. Mondjuk attól se izzadnának le, hogy Gyurcsány leerősödne, meg attól se, hogyha Karácsony Gergely.
Na jó, de Fekete Győr András, aki beígérte a felcsútítást. Hogy aki beígérte, de nem szállhatnak fel többi a magángépek, egyből rögtön itt élő bíróság.
Vezetőszáron viszik Mészáros
Lőrincet. Ott azért összeszarták magukat szerintem is.
Csak Mészáros Lőrincet, Várkonyi Andreát is vezetőszáron fogják elvinni, amennyiben kiderül, hogy Várkonyi Andrea valamilyen szálon kapcsolódik.
Egy sikeres üzletemberhez kapcsolódik.
A nemzeti együttműködés rendszeréhez valahogy kapcsolódik. Várkonyi Andrea is rögtön a felcsúti per vádlottainak padján találhatja magát.
Ne, Jakab Pétert, tehát azért, hogy rakjuk kontextusba, hogy szerintem ez PR-ben akkor is ez nagyon szépen fel van építve, mert hogyha veszel egy konkurens, mondjuk Újhely István, szerintem az például nagyon gagyi volt, amikor kipattant a Szájer ügy, és akkor meg lett hívva a Partizánba, és az egy annyira ultra szánalmas volt, hogy ugye nem is tudom, mi volt ott a feladat, hogy tudod, úgy buzisz, hogy mégse buzizol, és te vagy Újhely István. Újhely István úgy állította a laptopját, ugye online interjú volt, hogy maga mögött csinált egy kis rendetlenséget, és azzal kezdte, nagyon szánalmas volt. Tehát azt mondom, hogy az a gagyi, hogy hát elnézést a rendetlenségért, mert én egy 6 gyermekes apuka vagyok, és a 6 gyermekem rendetlenséget csinált itt mögöttem.
Tehát, mondd, hogy még az is hazugság, hogy 6 gyereke van.
Nem hazugság, ez a nagyon gagyi PR. Tehát tudod, hogy a zavar a rendetlenség, más irányba fordítod a laptopot, ahol nem látszik.
Tényleg 6 gyereke van Újhely Istvánnak?
Hát ezt hazudta, hát most én ezt nem vonhatom kétségbe. Miért nem nézted ki belőle ezt a szaporaságot?
Bármit kinézek belőle, csak úgy meglep. Hogy egy...
Na, ezt nevezem én gagyi kampányolásnak. Hogy azt mondod, elnézést, a felfordulásod, 6 gyerekem van ellentétben a Szájerrel, aki most bukott le egy meleg orgián, és amúgy csak 1 gyereke van. Ráadásul ez a gagyi, a Jakab Pétert meg egy ilyen igazi, mondom, ez kortárs művész, tehát...
És őt hitelesnek találtad a Miskolci földszinti albérletével, meg a...
Nem hitelesnek, nem, hanem nem szalvétával fogja a péniszt, hanem rendesen beleáll és építi ezt az őrületes, ezt tudod, ez a... Még mindig nem tudom megszokni ezt a nokedlis paprikás krumplit, meg a műbörcsekit, és hogy valószínű az van, nem is tudom, lehet, hogy feliratkozok én is. Látod? Be, de neked is most, hogy nincs a Donald Trumpnak tripper fiókja, Twitter fiókja, neked is lehet, hogy a Jakab Péterrel kéne betöltened ezt az űrt, mert valószínű minden nap lesz. Lehet, hogy kéne is csinálni egy infografikát, hogy ma milyen rettenetes...
Trump úrnak voltak hibái,
igen.
De azért a prolit legalább nem játszotta.
És nagyon tudott twitterezni.
Nagyon tudott twitterezni, külön. Imádta az életet, sőt, imádja is az életet, nem vonja meg magától a földi örömöket, és hogy egy parizert tennél elé, hát...
Nem sajnáltatta magát, azt adjuk Trumpnak, tehát ez nagyon olcsó tényleg a Gyurcsányt pokorni Jakab Péter tengelyen, hogy tényleg, hogy sajnáltatod magad, és a Trump ilyet nem csinált.
Ő nem sajnáltatta magát, bár itt azért kicsit ki kell javítanom magam, hiszen bár Trumpnak sok mindenben volt drága az ízlése, pont gasztrodolgokban nem annyira, ugye megvan a híres kép.
Ja, Mackie.
A híres Mackie-s képe, ugye azt nagyon szerette, ugye volt egy gombja az ovális irodában.
Ez ami, volt az ő paprikás krumpli a nokedlivel.
Volt egy gomb, nem. Az ő paprikás krumpli a nokedlivel, az a well done steak ketchup-pal. És ugye neki volt egy gombja az Oval Office-ban, az ovális irodában, igen. Ami a Diet Coke gomb, amit a Biden kiszereltetett, mert ő nem akarta azt, hogy akkor egy
két gomb volt, az egyik az atomtámadás, a másik a Diet Coke. Ó, bazd meg!
Igen, de az atomtámadás...
Ja, csak kóla lesz!
Szóval, hogy pont gasztrodolgokban kicsit a Trump is az egyszerű amerikai ember irányába ment el, de egyébként azért neki drágább volt az ízlés. Hát van az a híres kép a lakberendezési megoldásáról, ahogy egy ilyen kitömött oroszlán, meg az asszony, meg a kis baron, és mindenről csöpög az arany. Tehát az nem egy miskolci földszinti albérlet.
Hát ez a...
Bár a miskolci földszinti albérletekben is.
Hát ott is el lehet képzelni
dolgokat.
Jó, igen. De ő egy ilyen Joe Exotic stílusban nyomta
igazából. Abszolút, igen.
Mégse kapott tőle kegyelmet Joe Exotic.
Ugye? Igen, sajnos Magyarországon ennek ez a Joe Exotic vonal ez soha politikában nem... Tehát még a Smuk Andors is, aki mégiscsak
egy nagy...
Hát szóval azért a Szijjártónak ez a Dunakeszi háza. De hát azért abban volt egy adag Joe Exotic.
De nem, hát az is egy szörnyű családi ház az agglomeráció külsőn. Abba
de a berendezés.
Volt semmi.
De, hát
de nem, tehát hogy ezt Magyarországon el kell dugni. De hát,
pár kiegészítővel ott volt, abból hát Joe Exotic-ot
nem
csinálsz.
Nem mondta a Péter a Kádárt, hát nézd meg, hogy a Ceausescu hogy reprezentált, meg a Kádár hogy reprezentált, vagy egy Tito, hát ne viccelj már, hát egy úr volt. Meg
amikor megérkezett az étteremben a páncélvonattal.
Hát igen, tehát ezek tudtak én, de a Kim Jong-un is kevésbé puritán megjelenésében, meg mindenében, mint Orbán Viktor, akinek 800.000 forintja van, meg egy semmije.
Nem,
meg
hat,
egy disznóvágás.
600.000 szerintem.
Hát most nem követem, de van egy disznója, amit levág, meg 600.000 forint. De ennél mindenki
nagy... volt az utolsó olyan magyar politikus, aki...
Igen, a Szálasiban is volt ez a teátrális vonal, de aztán nem futotta ki magát.
Márhogy ez a műszegény?
Hát igen, nem, pont, hogy nem. Tehát ugye én a Szálasiban is, hát ugye ő inkább ezt a megjelenésében legalább ezt a Mussolini vonalat vitte, inkább, mint a Hitler. Szerintem Hitler is egy kedves puritán ember volt, ugye nem ivott alkoholt.
Igen.
Meg egyebek, hússevet. Hát
ő magában ette a ketchupot, nem kért az
asztéket. Ő az ügynek élt, inkább igen. Voltak egyéb hibái.
És a technózenének. Már az amfetamin fogyasztására gondolom.
Neki minden technózene volt. Na, ha már a kulinária.
De hát magyar, bocsánat, tehát hogy mondja a rendszerváltás óta egy magyar politikust, aki fölvállalt egy drága, ruhát, vagy
Lázár
autót,
János
vagy...
állítólag divatbloggertől hát, hallottam, hogy azt mondta, hogy mondom, miért, kinek van, mondta, hogy ó, milyen szar öltönye van a Viktor, mondom, miért, melyiknek van jó öltönye? Mondom én, akinek nincs ehhez szem, és mondja,
Gyurcsánynak hozzanya.
Hát, hogy a Lázár Jánosnak, és láttam, bepárásodik a szem, hogy olyan, de mondom, mi, Ármán, és hogy ne hülyeskedjek, nem, hanem az olyan csináltatott, tehát egy szabnivarni nagyon tudó, nagyon jó anyagok fölött diszponáló ember csinálta neki nagyon méretre.
Na, de egyrészt ezt el kell dugnia, tehát ő se vállalhatja fel nyilvánosan, másrészt kétségtelen most ugye erről a Kovács Zoltánról is vannak ezek a feature fotók a két vizslájával, amit te biztos részletesebben kielemeztél nálam, de ez, tehát hogy ez esetleg egyszer a hétvégén föl lehet venni egy jelmez. De egyetlen egy magyar politikus se volt aki nem tudom...
Fölvállalni az életmódját?
Igen, igen.
Tehát a Rogán Tóni is próbálkozott a radar alatt helikopterezni mindig. Bár nem, hát ő a Louis Vuitton. Hát
a Gyurcsány volt, mert ő már milliárdosként lett ugye politikus, és neki voltak ilyen kísérletei, nem, hogy a zenyaöltöny, meg nem tudom én. Tehát ő azért nem ment rá erre a puritán vonalra soha.
Jó, de amilyen feje neki van, abból sose lesz olyan világfi, mint Lázár
ja,
János.
Ja. De hát egyébként ő is ugye egy proli gyerek, tehát nem, a nem egy arisztokrata származású ember.
Kulinári kérdésem volna, képzeld ebbe, de az UP bizonyos dolgokat annyira komolyan vesz, hogy podcastolni nem jön, mikor a halálán van, de amikor az ország legjobb, legalábbis legjobbnak tartott halászleves csárdájának ilyen félig meddig karitatív, hogy hívják a Ések Csanádi?
Igen, Révcsárda.
Révcsárda, hogy azt te szervezted az akciót?
Én.
Megszervezi az akciót, tudod, hogy az Ések Csanádi Rév Csárdából, ez Bajától még délre, vagy arra felé valahol a Duna?
Kicsit északra ések. Ez a...
Hát mindegy, hogy onnan hoznak előzetes rendelésre ilyen előre kiporciózva halászlevet, és akkor az értelmiség, hát egyébként a szokásos magyar narancs reject, tehát ott voltam én, Csillag Jani, Lukács Dávid, hogy a különböző ismerősök ottan előfizethetnek és megvásárolhatják, és hát én is bejelentkeztem, mert nagyon szeretem a halászlét, de érteni nem értek hozzá, és ezzel kapcsolódik a kérdés.
De nagyon jó az Ali.
Hogy megettük, és hogy ez akkor, ez egy tökéletes halászlé, mert jó volt, de én nem ugrottam volna ki az ablakon tőle, mint amikor valamiben azért otthonosabban mozog az ember, tehát a kiugró a jó sört, azt megismerem, a kiugró a jó autót megismerem, de hogy mitől volt ez annyira zseniális halászlé?
Indítsunk messziről.
Igen, indítsunk messziről. Kezdetben a föld egy izzó gázgömb volt.
Hólyag volt benne, azt megtaláltam, még gondoltam is, hogy ezt el kell szopogatni.
400 millió évvel ezelőtt kialakultak a gerincesek.
Igen.
Hogy a... Igen, ez egy nagyon jó halászlé. Az biztos, hogy ez a bajai típusú halászlé.
Én azt szeretem.
Ez egy nagyon nehéz műfaj, éppen azért, mert egy nagyon-nagyon egyszerű étel. Igazából négy hozzávaló kell hozzá, és abból kell gyakorlatilag itt inkább a hőfokon, meg időzítésen, meg adagolásokon múlik. Nem lehet nagy csodákat csinálni. Egyébként ez egy jó minőségű ponty is volt. Nyilván a hal minőségen, meg a paprika minőségen nagyon sok múlhat. Nyilván lehetne még hagymában finom hangolni. Meg nem tudom, de hát ugye ezek, tehát kell hozzá ugye ponty, kell hozzá, jó, lehet még egy másfajta hal, vagy egy vagy két másfajta hal, még egy csuka nem árt bele. Kell hozzá ugye paprika, fűszerpaprika.
Csuka volt benne?
Szerintem volt, szokott lenni. Igazából még ők szoktak bele cseresznyepaprikát is rakni, és nagyon jó cseresznyepaprikájuk van valahonnan. Az fontos. A másik, hogy ugye a víz, hát az olyan, amilyen, az jobb, hogyha van valami tisztított víz, mint a rendes csapvíz, mert ugye az kicsit az ízeket, ezt a sörfőzésből is nyilván tudod, hogy a
lágy víz kell a jó halászléhez?
Igen. Hát minden, amiben oldasz ízt, abba ugye jobban kijön teától, kávén keresztül, sörig.
Nem, pont, hogy lágyabb lesz. Tehát a keményebb víztől lesznek markánsabbak az ízek.
Nem.
De. Na. Hát azért van a dortmundi Altbier, tudod, a 600 német keménységi fokú dortmundi karsztvíz, vagy mit tudom én, hogy más íze van, és hogy a pont, hogy mit tudom, a Pilsner.
Hát de olyan íze lesz, tehát hogy tehát hogy akkor egyfajta íz, az keményen átjön benne, nem, tehát a paprikát az biztos, hogy inkább megöli. Szerintem a kemény víz, meg a halat is. És akkor ebből kezdve. Ők ugye ezt a bezdáni iskolát, egy bezdáni srác főz, ugye a Kocsis Feri, aki ezt a bezdáni iskolát, ami annyiban még erősebb talán a bajainál, hogy még kevesebb vízzel főzik, tehát még töményebbre főzik, és nagyon sok paprikával.
Nem volt nagyon tömény.
Nem olyan, mint ezek az agyonpaszírozott, ugye főzelékszerű halászlevek, amiket én nem is nagyon szeretek, de azért a paprika az nagyon nagy töménységet ér el benne, szerintem.
Na mindegy, nem volt rossz, csak ezen gondolkoztam, hogy basszus, hogy vajon tudod, hogy akkor ez most egy ilyen világbajnoki szintű halászlé.
Az egy nagyon jó halászlé. Nagyon nehéz ilyet. Hogyha főztél már halászlevet, akkor én elég sokat főztem életemben, akkor tudod, hogy azért kell egy rutin, meg akár szerencse is, hogy ennyire elkapd. Ott az a csodálatos a Kocsisferiben, én láttam őnek több főzését, meg tudom, hogy főz, hogy ő neki annyira a kezébe van már ez, hogy annyira pontosan tudja, hogy ezt a töménységet megérzi. Te amikor csinálod, akkor mindent el. Jó, persze, amikor az ember magába főz, akkor mindig iszik is, meg mindent, tehát ott könnyen azért egy-két liter vízzel több van.
Igaz az a legenda, amikor Molnár B. Tamással megcsináltátok a világ legjobb vörösboros marhapörköltjét?
Igen.
Nincsenek? De te hallottad ezt a történetet?
Nem.
Hogy Molnár B. Tamással, hogy valami buli volt. Igen. Nekem kedvenc történetem, hogy a platóni ideák világa, amikor találkozik a valósággal, hogy csinálnak egy ilyen, már megmutatják, hogy kell ezt csinálni, és hogy el is kezdték, csak hát, hogy a Molnár B. is kavargatta, te is kavargattad, közben fogyogatott a vörösbor.
Igen, hát ez általában.
És hogy annyira nagyon state of the art, fine dining, vörösboros marhapörkölt volt, hogy az ország legjobb kenyerét hozatták hozzá, nem tudom, hogy igaz, a Dérinéből, hogy állítólag ott nagyon jó a pékség.
Biztos, hogy nem a Dérinéből volt.
Valahonnan, ahol nagyon jó, megjött a kenyér, hát ti kavargattátok a pörköltet, de kaja nem volt, úgyhogy mindenki fölfalta azt a nagyon finom kenyeret. Majd eltmúlt az idő, mindenki beszélgetett, fogyogatott a vörösbor, és hogy a végén a végén elfogyott a kenyér, mire kész lett a vörösboros marhapörkölt, amiben már senki se tudta, mennyi vörösbor van, meg marha, és a végén valaki pánikszerűen el kellett menni a Tesco-ba, és ott vett, nem tudom én, vagy a Lidl-be, Rivercote ilyen ezt a toast kenyeret, ezt a legszörnyűbb, mindennek a legalját. Ez így történt?
Nem tudom.
Nem emlékszel?
Abba biztos vagyok, hogy egyszer főztünk egy nagyon-nagyon jó marhapofát, és persze nagyon-nagyon berúgtunk természetesen, ez ugye normális.
Igen.
Amire a végére általában odaég, persze, mert akkor kéne a legjobban figyelni, amire már berúgsz.
Igen.
És elfogy minden kenyér, meg mit tudom én, de abba biztos lesz, hogy nem volt benne vörösbor. Tehát, hogy vörösbor, soha nem teszek semmilyen pörköltbe vörösbort, mert csak árt neki, savanyítja rettenetesen. Vörösbor az mellé volt óriási mennyiségben valószínűleg.
De te
szoktad a vörösborból ennyi igaz.
Te szoktad lezárni. Mondjál valami bölcsességet.
De akkor az Új Pétert lehet, hogy nem éli túl. Én azt szeretném mondani a halászlével kapcsolatban, hogy én is ettem abból az érsek családi halászléből még néhány éve, és az a helyzet, hogy a halászlé az nem egy jó étel. Hogyha a világot nézzük, igen, és tehát azt mondani, hogy a halászlé az egy nagyon jó dolog, az körülbelül olyan, mint tehát azért a magyar nők a legszebbek a világon szinten van, szerintem. Tehát
nem, ez egy marhaság.
Aki evett...
A halászlé kifejezetten nagyon, de tehát ebből a magyar népi ételek... Nekem
most nem mondom, hogy nem a magyar népi ételekhez hasonlítom, a világ haleveseihez hasonlítom, ami bújabesztől a táj akármíg terjed, és mivel, hogy ezek a Magyarországon megtalálható halak, ezek nem annyira jók, mint a tengeri halak. A paprika az nem egy annyira érdekes fűszer.
Mondjuk az tény, hogy amikor én Marseille-ben ettem egy bújabászt, akkor elcsodálkoztam, hogy uram,
mi ez képes? A világ általam kóstolt halleveseihez képest a halászlé, és ettem a te halászlevedből is már, ettem a érsekcsanádi halászléből, ettem még sok helyen halászlevet.
Akkor mi egyszerűen a top 3 halászlé?
Nem, az jó volt az érsekcsanád, én nem azt mondom, de hogy...
Tehát ugye
nem...
A világon úgy értem, tehát stílusban.
Figyelj, térjünk vissza erre legközelebb.